Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy elől is vannak helyek, kényelmesek, és fönn a karzaton is vannak még helyek. Ha valaki szívesen elfoglalja, a 164. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket. 164. dicséretünknek mind a három versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten igéjére figyeljünk, ahogy megszólít bennünket a János evangéliuma szerint. A János evangéliumának az 5. részéből az első 15 verset olvasom. Ezekben az ige versekben így van megírva számunkra Isten üzenete. Ezután ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a lyukkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amikor felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett az az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd fel az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel és járj. de a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, hogy gyümölcsöt teremhessünk az ő dicsőségére. Jöjjetek fennállva most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk a napért, amelyet nekünk szereztél, azért a napért, amelyet magadnak különítettél el, mégis a mi javunkra, hogy a veled való találkozásban megújuljon az életünk, hogy megfakult, megkopott reménységünk, hitünk meg tudjon újulni, és úgy, ahogy az ének szavával kértük, egy kicsit a földi dolgoktól elszakíts bennünket, hogy lássunk annál többet, annál nagyobbat, lássuk a te hatalmadat, a te irgalmadat, a te gondviselésedet. Nehezen szakadunk el a földtől, és most is ide tudnánk hozni, és ide is hozzuk minden nyomorúságunkat, emlékezéseinket, gondolatainkat, próbatételeinket. Amikor előrefele tekintünk, megrettenünk a kihívásainktól, kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és mindezek mellett, mindezek felett jelensd ki a te akaratodat, gondolatodat a mi életünk felől. Engedd, hogy a te igéd meg tudjon szólítani bennünket, elgondolkoztasson és gyümölcstermésre indítsa az életünket. Kérünk, hogy légy itt a te szent lelked által, hogy a te igéd megelevenítő üzenete valóban életet teremtsen ott, ahol az élet szűnőben van, vagy meggyengült. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 172-es számú dicséretünkkel. 172-es dicséretünk, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Igénket újra olvasom a János evangéliuma szerint az 5. résznek a már elhangzó 6. verséből. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, mielőtt ennek az igének a magyarázatára térnék, szeretném jelezni, nyilván mindenki szem előtt itt vannak a látható jegyek. A mai istentiszteletre megterítettük az úrasztalát, nem csak azért, mert a hónap utolsó vasárnapja van, hanem augusztus végén az egyik vasárnapot mindig megjelöljük arra is, hogy az új kenyérért hálát adjunk. Ez egy nagyon régi ünnep, és talán a városi ember, városban élő ember már kevésbé látja át ennek az igazi mélységét. Távol vagyunk azoktól az élethelyzetektől, amikor valaki kimegy a csűrbe, vagy felmegy a padrásra, és megnézi, hogy elfogyott az eddigi gabona, és örömmel takarítja be a következőt, és teszi annak a helyére. Valahol a mi életünkben ez azért is marad ki, mert bemegyünk a Tesco-ba vagy a Spárba, és mindig ugyanazt a kenyeret megvesszük, az íze sem változik sohasem, és az ember életében, ha meg is marad, talán arra szűkül ez a kis ünnep, hogy azt mondjuk, hogy az Isten gondviselésért illő dolog hálát adni. Ma én egy másik vonalát szeretném ennek felmutatni, és ehhez nagyon alkalmas ez a történet. Az új kenyérért való hálaadás az nem csak a múltért mondott köszönet. Nem csak azért, hogy elvégezhettem valamit, és annak megvan a gyümölcse, hanem amikor az ember betakarítja az új gabonáját, akkor a jövőnek a zálogát takarítja be. Akkor valamit a jövőből kap, valami olyan ígéretet, amiben az van benne, hogy Isten jövőt szán az embernek. És amikor ezt az üzenetet hallom, akkor az szükséges is nekünk, hiszen mindig nem csak a múlttal való viaskodásunk az, ami megterheli az életünket, hanem a jövőbe tekintésünk. Mi lesz holnap? Hogyan lesz ezután? Hogyan oldódnak meg az életem dolgai? Mit hoz az a sors, amit valahol az Isten nekem előírt? Ez a történet, ez nagyon szépen lefedi ezeket a kétségeskedő vagy nehéz gondolatokat, hiszen egy emberről van szó, akinek nem sok jövője van. Egy emberről, aki, hogyha hátrafele néz, akkor rendezgeti a múltját, a gondolatait, ez egy beteg ember, sok mindenről le kellett már tegyen, sok mindenről le kellett mondjon, de igazán a nagy kérdés az nem is ez, hanem az, hogy mi lesz holnap, és mi lesz holnap után, és van-e egyáltalán jövendője. A Betesda tavának ez a különleges, csodálatos titka, ez sok embert foglalkoztat, és megpróbáljuk megoldani, hogy mi is volt ennek a medencének az a titka, ami gyógyító erejű volt, hogyan lehettek ott az emberek, olyan meseszerű, ahogy a Biblia visszaadja, hogy az angyal leszáll, és mindig megkavarja a vizet, és aki elsőnek belép, annak minden betegsége, bármilyen betegség is volt, az meggyógyul. Mit nem adna az ember ma egy ilyen helyzetért? Vagy ki ne álmodozna arról, hogy jön az életemben egy olyan pillanat, ami mindent a helyre tesz, bármilyen gondom is van. Most ebben a külső körülményben ott van benne egy emberi élet, és ezt az emberi életet keresi meg Jézus, és ez az emberi élet, ez egy megtört élet. Ez egy akaratában is megtört élet már, egy reménységében megtört élet, egy hitében megtört élet. Neki kell valamit megmutatni a jövőről. Mi a jövendő? Akarsz-e meggyógyulni? Kérdezi Jézus. Annyira sutának, annyira butának tűnik ez a kérdés egy ilyen élethelyzetben. Hát ki az, aki ne akarna meggyógyulni? Ki az, aki ne akarna a dolgokat maga mögött tudni végre? Ki az, aki ne akarná rendben látni az életét? Miért kell ezt a kérdést feltenni? Azért, hogy még jobban fájjon, hogy tudjam azt, hogy én beteg és nyomorult ember vagyok? De azzal, hogy Jézus ezt megkérdezi, azzal le is leplezi valahol az embert. Mert nem minden dolog, amire azt mondom, hogy akarom úgy igazán. Nem minden dolog, amire azt mondom, hogy én ezt nagyon szeretném elérni, olyan dolog, hogy abban én hinni is tudnék, vagy akarnék, hogy arra az Isten engem el tud vezetni, és el is akar vezetni. Sok mindent akarunk, de azért tegyük oda zárójelbe mellé, hogy nem is mindent teszünk meg ezekért a dolgokért. Bőven nem. Nagy a sóhajtozás, nagy a kesergés, nagy a nyögés, de amikor az Isten azt kérdezné, hogy de mit tettél meg érte, akkor az ember azért le van leplezve, mert nem mindent tesz meg érte. A hit fölé sokszor oda nő a valóságnak az a megkötöző nyomorúsága, ami miatt nem tud már mozdulni az ember. És ennek az embernek is az életében ott van ez a nagy gond, hogy de hát nem tudok lábra állni. De valahol már a lelkében is van valami nagy gond, ami arról szól, hogy de nem is érdekel már ez az egész. Talán az egészet legjobb lenne abba hagyni, befejezni. Akarsz-e meggyógyulni? Annyi választ tudnánk mi is elmondani erre, hogy persze, hogy akarok, de miért nem megy? Néhányat az ige alapján hadd gyűjtsek ki. Az egyik ilyen nagy indok, hogy ritkán mozdul a víz. Az úr angyala időnként leszáll, és megkavarta a vizet. Mi az az időnként? Ott van egy temérdek sok ember. Mindenki első akar lenni. Mindenki vágyik arra a gyógyulásra. Mi ehhez, a nagy tömeghez képest az, hogy az Úr angyala időnként. És valahogy így éljük meg az életünket is, hogy a csodák azok olyan ritkák. A csodák, a nagy dolgok, a nagy lehetőségek, amikor minden végre úgy összeáll, és meg tudná ragadni az ember, olyan ritka fordulatok az életünkben. Próbálunk egyet-egyet kiemelni, és valahogy ünnepélyessé tenni. Amikor rátalálok egy másik emberre, és azt mondom, hogy összekötöm vele az életemet, ez egy olyan csoda kéne legyen, amire azt mondom, hogy megváltoztat bennem és körülöttem mindent. Vagy amikor a kezembe veszem a gyermekemet, vagy amikor hozzá kapcsolódom egy másik élethez, barátságokra gondolok itt, vagy egy gyülekezethez való tartozás, vagy az Istenre rátalálok, és azt mondom, hogy na, itt most történik velem valami. De aztán ezek nem mindennaposak, hanem úgy megfakulnak, megkopnak, olyan kevés van belőlük. Egy-egy pillanata az életnek, és még ott is ott van az a nagy nehézség, hogy, és nem is mindegyiket jól ragadom meg. Mert ez az ember is elmondja, hogy voltak ilyen pillanatok, de mire én összeszedném magam, és oda mennék, és élnék a lehetőséggel, már azt más elvitte. És itt most nem a versengésről szeretnék beszélni, hogy az én lehetőségemet más ember elveszi, és ezért nekem nem jut belőle, hanem én a saját lehetőségeimet is olyan jól és olyan simán el tudom rontani, hogy ott utána az ember zúgulódó gondolattal rágódik, hogy ott volt a lehetőség, nem vettem észre, nem éltem vele idejében, és már elment. És nincs. Van, aki így tekint vissza egy egész életre. Hogy sorra veszi a nagy eseményeket, és azt mondja, hogy ezt is kihagytam, azt is kihagytam, és akkor ott van azzal a küzdéssel a lelkében, hogy és akkor most mi lesz? Csodára várva élni, az is felemészti az embert. Hogy mindig várok egy nagy dologra, hogy na most végre. És minden nap csak ezt várom. És amikor nem jönnek ezek az alkalmak, akkor az ember elfárad. És akkor ott ül, és hiába mozdul már a víz, én már nem mozdulok. Ritkán mozdul a víz. És ennek aztán lesz egy ilyen belső tapasztalata, 38 évnek a tapasztalata ez, a konklúziója, az egésznek az az oka, hogy nincs emberem. Amikor Jézus azt kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, ez rá a válasz, hogy de nekem nincs emberem. Ez a végső ok. Most már így ennyi idő távlatából kimondom, hogy ez a baj. Hogy itt vagyok egyedül, és velem senki nem foglalkozik. Hogy nem ül itt valaki mellettem, és nem lesi velem a víz mozdulását. Hogy nem fogja a kezemet, nincs ott akkor, amikor szükségem lenne rá. Nem tudom megosztani vele azokat a belső vívódásaimat, amelyek bennem vannak. Ez a baj, hogy nincs emberem, nincs, aki segítsen. Egyedül vagyok, egyedül a terhemmel. Azt hiszem, hogy mindannyian idáig jutunk el akkor, amikor valami nem megy. Hogy mind ott próbáljuk megkeresni a dolgoknak a nyitját, hogy jó, hát egyedül nem ment, de senki nem is jött, hogy segítsen. És most már haragszom a félvilágra is emiatt, mert nem jöttek és nem segítettek. Olyan könnyen, talán legkönnyebben ezen szoktunk megbántódni, hogy a másik nem veszi észre azt, hogy nekem segítségre van szükségem. De nem tudom, hogy igaz-e ez a mondat. Még ennek az embernek a szájában sem tudom, hogy igaz-e ez a mondat. Nem létezik, hogy nem voltak családtagjai. De ők is tehetetlen emberek voltak egy idő után. Nem ülhetnek ott a nap 24 órájában mellette. Nem élhetik az ő életét helyette. És ez nekünk is nagy vívódás. Hány olyan családtagunk van, akit valami oknál fogva el kell helyezzünk. Beküldeni egy kórházba, elhelyezni egy idősek otthonába, és akkor ott a családi nagy vívódás, hogy most ezt megszabad engedjen, vagy ott küzdjek vele. Mi legyen? Akik őt körülvették, azok is lehet, hogy mindent, ami emberileg tehető, megtettek érte. De ő mégis így látja a másik oldalról, hogy de nekem nincs emberem. Vajon tényleg az egyik ember a másik ember életét fogja végül is megoldani? Vajon tényleg jó feltételezés az, hogy a feleségem vagy a férjem lesz az, aki az én életemet rendbe kell állandóan tartsa? Jó feltételezés az, hogy ha nem működik az életünk, majd akkor születik egy gyerek, és azt rendbe fogja tenni, ami kettőnk között van. Vagy jó feltételezés az, hogy nekem nem kell emberileg megfeszülnöm, és egy kicsit változtatnom magamon ahhoz, hogy az én dolgaim is alakuljanak. Elvárhatom ezt egy másiktól, hogy ő majd alakítja nekem? Nincs emberem, és nem gyógyultam eddig meg. És erre odalép Jézus, és azt mondja, hogy de én itt vagyok. Én itt vagyok, és azt mondom neked, hogy kelj fel és járj. Most nem kell a víz, nem kellenek a nagy lehetőségek, a nagy helyzet, nem kell a versengés, nem kellenek a hivatkozások, hogy mire van hivatkozási alapot, hogy ki segített, vagy ki nem segített eddig. Az nagy kérdés, amit neked most felteszek, hogy te tényleg akarsz meggyógyulni? És itt Jézus nem egy öngyógyító módszerre akar megtanítani bennünket, hogy az akaratunkat megerősítse annyira, hogy ez a saját emberi akarás meggyógyítson minket. Nagyon sok kísérlet van erre a világban, egyikben sem hiszek, mind hamis. Nincs olyan, hogy az ember önmagát meggyógyítsa. Olyan nincsen. Egyedül Isten tud gyógyítani. De amikor Jézus azt kérdezi, hogy akarod-e, hogy meggyógyuljál, akkor azt várja, hogy ezzel az akarattal együtt megfogalmazzam azt, hogy én hiszek abban, hogy számomra nálad van jövendőm. Te tudsz valamit velem kezdeni. Itt az akaratra irányuló kérdés csak erről szólt, hogy akarod-e hinni azt, hogy nálam van jövendője az életednek. És abban aztán én elrendezek mindent úgy, ahogy az isteni bölcsességem szerint jónak látom. Persze mindenki azt akarja hallani, hogy kelj fel és járj. És ma is mindenki azt szeretné ebben a templomban hallani, hogy ezzel Isten szent esküvéssel megígérte nekem azt, hogy én meg fogok gyógyulni. Hogy nekem semmi bajom nem lesz. De itt nem erről van szó. Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy Isten azt mondja, hogy hidd el, hogy én a jövendőddel foglalkozom. Úgy, ahogy az új kenyérben megjelenik ennek a szép jelképe. Hidd el, hogyha én kenyeret adok az asztalodra, az azt jelenti, hogy én ezzel a jövendővel valamit kezdeni akarok. A mélyebb tartalmi része ennek a történetnek nem is itt fogalmazódik meg, ahol a gyógyulás történet leírásra kerül, vagy maga a gyógyulás megtörténik, hanem később, ezért is olvastam hosszabban a szakaszt, amikor Jézus újra találkozik a templomban ezzel a beteg emberrel, és ezzel a beteg emberrel néhány szót vált, és azt mondja neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Emberileg 38 év nyomorékságnál rosszabb nincsen. Nem lehet elképzelni. Jézus mégis azt mondja, hogy vigyázz, hogy rosszabb ne történjen veled. Az emberi élet jövendője az nem a holnap, és nem a holnap után, és nem a következő év vagy egy évtized. Az emberi élet jövendőjére Jézus úgy tekint, hogy üdvösség vagy elveszettség állapota. Ez megjelenik a mában is. Az üdvösséget megélő ember, Istennel megbékült ember és békességben élő ember. Valahogy a lelke mélyén a helyére tudja tenni a dolgokat. Az üdvösség ma. És a kárhozat ma az ugolódás. A kárhozat ma az, amikor semmivel nem vagyok megelégedve, és minden fáj, és minden rossz, és nincs az életemnek egy olyan pillanata, amelyben hálát tudnék adni. Ezt vetítsük ki egy örökké valóságra. Az egyik az üdvösség, valami olyasmi jó, amit az Isten úgy készített el, hogy emberi értelem fel nem tudja fogni, hogy az milyen. A másik pedig az, hogy szorozzam be ezerrel vagy millióval azt a sok szenvedést, amit már tapasztaltam, és tegyem végtelenné. És mondjam azt, hogy akkor ez. Akkor jogos, amit Jézus mond, nem? Amikor azt kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e változtatni azon az állapoton, amiben benne van az életed? És ehhez én felkínálom a lehetőségemet. Nem azt mondom, hogy a te akaratod ezt megcsinálja, hanem azt mondja, hogy ha te akarod, hogy együttműködjek veled, és engedelmeskedsz nekem, és megteszed azt, amit kérek tőled, akkor tudok neked adni egy olyan jövőt, ami neked való, amit neked mértem ki. kelj fel és járj. Azért úgy elgondolkozik az ember, hogy ezt a képtelenséget egyáltalán az izmaival, az akaratával, a gondolatával meg akarja próbálni. Vagy csak nevetséges leszek vele, hogy én majd próbálkozok állni, amikor én egy béna ember vagyok. Az Isten szavába belekapaszkodni, vagy hinni, vagy ráhagyni magam, az azt jelenti, hogy én akkor megpróbálom azt a lehetetlent, azt, ami nem jónak látszik. Akarsz-e meggyógyulni? Ezt a kérdést szeretném mindenkinek a lelkére helyezni, és szeretném, ha mindannyian el is tudnánk vinni magunkkal, ugyanis ez egy jövőre vonatkozó kérdés. Valami olyasmi, amire az Isten ígéretet tesz. Ennél az asztalnál is ígéretet fogunk kapni arra nézve, hogy mindazt, ami mögöttünk van, az Isten elrendezi a lelkünk mélyén. Ha bűneink vannak és vétkeink vannak, hajlandó megfeledkezni róla. Viszont elénk akar tárni egy olyan utat, ami az ő útja, amely az igazságnak az útja, amely az életnek az útja. Erre viszont rá kellene lépni. A kérdés az, hogy akarsz-e, mennyi energiát akarsz ebbe beletenni, és mennyire akarod, hogy az Isten odaállhasson, és ezekben a dolgokban megsegíthessen. Csendesedjünk el, és imádságban kérjük Istent, hogy ne feledkezzen meg rólunk, adjunk hálát azért, hogy valóban az új kenyérrel együtt az Isten ígéretét kapjuk arra nézve, hogy azt akarja, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Amen.